duty as a child, ez együtt jár az újra éledésével sok olyan tapasztalatnak, amelyről a Szentírás nyilvánvalóan beszámol, hogy meglehetősen általánosak voltak az őskereszténység körében, ennek ellenére a későbbi egyházban ritkasággá váltak. Azt nem lehet mondani, hogy nem fordultak elő, ez így sose volt hivatalosan kimondva, hogy nem fordultak elő. Bizonyos protestáns egyházakban igen. Kialakult az a nézet, hogy amikor így jelek és csodák történtek, az az ősegyházra volt jellemző állapot, és az újkori egyház az már egy más korba tartozik, amikor kezünkbe adatott a Szentírás, ugye a protestánsok mindig kizárólag Szentírásban gondolkoznak, mikor már létrejött a Szentírás, akkor már fölöslegesek a jelek és csodák, azok csak a kezdethez tartoznak. Tehát a Szentléleknek ez a működés, ez az ősegyházat jellemzi, most már egy új korszakban vagyunk, amikor ez a fajta működés nincs, van helyette a Szentírás, és ez elég. A katolikus változatban ez úgy hangzana, hogy itt van az egyház, a hierarchikus berendezés, a Szentírás is hozzátartozik ehhez, és azon kívül még sok más is hozzátartozik, a szent hagyomány, a hierarchia, a szentségek, stb., és éppen ezért ezek fölöslegesek. De a katolikus egyházban ilyen tanítás soha nem alakult ki hivatalosan. Szemlélet talán igen, de a II. Vatikáni zsinaton, mikor tárgyalták a különböző karizmák, a Szentlélek kegyelmi ajándékainak kérdését az egyházról szóló konstitúcióban, akkor ez a nézet, hogy nem, nincs már szükség ezekre a karizmákra, és ezek csak az ősegyházat jellemezték, és ma már jelentéktelenek. Ez a nézet, ez vereséget szenvedett. Ruffini bíboros, azt hiszem palermói érsek képviselte ezt a felfogást, hogy jó, hát vannak meg, lehetnek ilyen karizmák ma is, de jelentéktelenek. Vele szemben Szűnes bíboros szót kért, és azt mondta, hogy nem, a jelenkorban épp olyan szerepet játszhatnak ugyanezek a karizmák, akár a rendkívüli karizmák, akár a rendes karizmák szerephez juthatnak a jelen egyházában, és a zsinat ezt a felfogást tette magáéval, és ez került be az egyházról szóló dogmatikai konstitúció 12. pontjába. Tehát akár a közönségesebb és gyakorta előforduló karizmák, akár a ragyogóbb és rendkívüli karizmák egyaránt nagyon hasznosak az egyházban, és ezért azokat hálaadással és vigasztalással kell fogadni. Csak egy figyelmeztetés van, hogy alá kell vetni őket a hierarchia megkülönböztetésének, tehát az, hogy nem önkényesen kell velük élni, hanem a hierarchia dönti el, hogy valódi-e egy karizma, és azt helyesen használják-e. És nem szabad a rendkívüli karizmákra vakmerően pályázni, hanem hát a saját erőnkkel, ugye meg kell tennünk mindent, hogy elérjük a céljainkat, és a Szentlélek működni tudjon általunk. A protestáns egyházakban volt ilyen fölfogás, kimondva, hogy a karizmák kora lejárt, és ez vezetett például az az érdekes meglepetéshez, hogy kimentek protestáns misszionáriusok, már nem tudom, hogy milyen felekezethez tartoztak, baptisták, kimentek például Etiópiába, és ott hirdették az evangéliumot, és hát néhány etiópiait sikerült megtéríteniük, de közben az olaszok elfoglalták Etiópiát, tudjátok, valamikor a 30-as években volt ez az olasz-etióp háború, az olaszok elfoglalták Etiópiát, és a misszionáriusoknak menniük kellett, mert csak azokat a külföldi misszionáriusokat tűrték meg a megszállt országban, akiknek nagyobb közösségük volt, de ezek csak néhány benszülöttet térítettek meg, hát ezeket nem tűrték meg az országba. És amikor aztán a helyzet változott, és a misszionáriusok visszatérhettek, akkor föl voltak készülve arra, hogy nem találnak már semmit az egyházközségükből, amit létrehoztak. Ehelyett azonban nagy meglepetéssel azt találták, hogy az általuk létrehozott közösség létszámában óriási mértékben megnőtt, hogy egész nagy terület lett keresztény, virágzó hitéletet találtak ott, és hát hogy történt ez? Ugye kérdezik, kiderült, hogy olyan rövid ideig tartózkodhattak ottan, hogy arra futotta az idejükből, hogy hirdessék az evangélium lényegét, meg lefordítsák annak a bizonyos törzsnek a nyelvére a valamelyik evangéliumot, és azt ott hagyták. De arra már nem volt idejük, hogy azt is elmagyarázzák, hogy most már új korszakban vagyunk, és azok a dolgok, amik le vannak írva az evangéliumban, azok ma már nem fordulhatnak elő. Mivel ezt elfelejtették elmondani a frissen megtért benszülötteknek, a benszülöttek úgy vették, hogy le volt írva az evangéliumban. Azt mondták, hogy ha Jézus akkor tudott gyógyítani, akkor ma is tud gyógyítani. Imádkoztak gyógyulásért, és gyógyulások történtek. Ez aztán fölkeltette a többiek érdeklődését, és az egész törzs megtért. Egyébként nagyon érdekes, nevet nem érde, éppen a Peti Geleger egyik írásából tudtam, hogy valahol a későbbi Csehszlovákia területén is létezett egy falu, ahol ősidőktől kezdve fönnállt, tehát évszázadokon keresztül fönnállt egy ilyen karizmatikus értelmezéssel kereszténységnek, ahol mindenki nagyon aktív hívő volt, ahol betegség esetén imádkoztak a betegekért, és a betegek meggyógyultak. Állítólag 23. János pápa még korábban, mielőtt még hát ilyen nagy karriert csinált volna az egyházban, többször megfordult ebben a faluban. Falu nevét elhallgatja Peti Geleger, nyilván azért, mert akkor még kommunizmus volt, és nem akarta az ő ismerősét, akitől ez az információ volt, megnevezni. Most már érdekes lenne utána érdeklődni, hogy tulajdonképpen melyik faluról van szó, de érdekes módon állítólag létezett egy ilyen falu, ahol a kereszténység karizmatikus interpretáció minden további nélkül megvolt. Hozzá kell tennem, hogy a katolikus egyházban ez a karizmatikus interpretáció soha egy pillanatig sem szűnt meg, és pedig nem szűnt meg azért, mert ha máshol nem, hát ugye a búcsújáró helyeken, meg a szentek életében, azért a jelek és a csodák meglétét állandóan elismerte a katolikus hittudat, csak inkább azt, hogy úgy visszaszorította olyan rendkívüli jelenségek közé. Na most itt nagyon fontos világosan látni, hogy csak ugyan vannak rendkívüli jelenségek, rendkívüli karizmák, és vannak egészen rendes hétköznapi karizmák is, amik azért nem kevésbé jelentősek, sőt annál inkább jelentősek, mert könnyen törekedhetünk rájuk, mert nem vakmerőség rájuk törekedni, egyszerűen arról van szó, hogy a természetes adottságainkat a Szentlélek rendelkezésére bocsátjuk. Amikor nyelveken imádkozunk, énekünk, akkor nem gyakorlunk általában rendkívüli karizmát, nem kapunk valamiféle olyan nyelvet, ami egy ténylegesen létező idegen nép nyelve, erre nincs is szükség, hiszen magyarul ki tudnánk magunkat fejezni, és mindenki értene bennünket, hanem egyszerűen csak az történik, hogy Isten misztériumát a titok nyelvén mondjuk ki, a titkot a titok nyelvén imádjuk. És ez nem tételez föl több képességet, mint ami minden gyereknek megvan, aki a játékosan hangokat képez, amikor beszélni tanul. Ezt a Szentlélek rendelkezésére bocsátva kapunk egy olyan ima nyelve, amelyel a misztérium Istenét a misztérium nyelvén tudjuk imádni. És ez egy nagyon jól használható karizma, anélkül, hogy valami rendkívüli dolog lenne. Az is nyilvánvaló, hogyha például én imádkozom mondjuk azért, hogy elmúljon a fogfájásom, és mit tesz Isten, elmúlik a fogfájásom, akkor én nagyon boldog vagyok, mert ki nem állhatom, ha fáj a fogam, de nem történt csoda, hiszen egy fogfájás az el szokott múlni minden csoda nélkül is. Egészen más, hogyha az utolsó stádiumban lévő rákbeteg gyógyul meg ima hatására, akkor nyilvánvaló az, hogy csoda történt, és erre is vannak esetek, amikor egészen menthetetlen, orvosilag menthetetlen betegek megmagyarázhatatlan módon gyógyulnak meg. Tehát vannak rendes és rendkívüli karizmák, ahogy a második vatikáni zsinat ezt megkülönbözteti, de amire mi aktívan törekedhetünk, azok a rendes karizmák, rendkívüli karizmák pedig úgy lépnek föl, hogy Isten, amikor neki úgy tetszik, akkor egy rendkívüli módon avatkozik be, tehát valószínűleg az Erzsinővér gerinc gyógyulása az már ebbe a kategóriába sorozható. De most, kedves testvérek, a másik jele annak, hogy a katolikus egyház sosem hagyott föl a kereszténység karizmatikus értelmezésével, az maga a bérmálás szentsége, amiről az egyház mindig is azt vallotta, hogy ez erőt ad, a Szentlélek erejét közzi ahhoz, hogy a hitünket tettel és szóval meg tudjuk vallani. De ez mindig is így volt, mindig is ez volt a tanítás, hogy a bérmálás erre való. A nyugati egyházban a keresztség és a bérmálás az időben szétvált egymástól, a csecsemő keresztség lett a gyakorlat, de a csecsemő bérmálását a nyugati egyház elhagyta. A keresztény egyház ma is megbérmálja a csecsemőt is, ami lehetséges. A nyugati egyház azonban pedagógiai okokból célszerűbbnek tartotta, hogy csak később bérmálja meg, csak a tudatos korban bérmálja meg a megkeresztelteket. És ez ugye nyilvánvalóvá tett, hogy két különböző szentségről van szó, amelyek egymástól elválasztható, ennél fogva ugye valami különböző tartalma is van. A keresztségben Isten lefoglal engem magának, Jézus Krisztus lefoglal engem magának, az övé leszek, a Szentlélek temploma leszek, a Szentlélek bennem lakik, de a bérmálás kegyelme révén a Szentlélek használ engem, a Szentlélek használ engem arra, hogy a hit igazsága megnyilvánuljon az életemben és a szavaimban. Tehát két különböző szentségről van szó, és a második, a bérmálás, az határozottan a karizmák szentsége, nem csak krizma, hanem karizma is van ebben a szentségben, ugye a Szentlélek ereje, amelyiknek meg kell nyilvánulnia az életemben, szavaimban és tetteimben. És hát az ősegyházban, amikor arról beszél, hogy Szentlélekben fogtok megkeresztelkedni, akkor a Szentléleknek ez a karizmatikus megnyilvánulása szerepel, és később ezt mások is kapják, ugye egészen nyilvánvaló, mások is kapják. Hát itt van Cornélius esete, ugye ez a pogány, de istenfélő százados, akinek a családja és barátai ott vannak és várják Pétert, mert utasítást kaptak rá, hogy Pétert meghívják. És Péter akkor elkezd beszélni Jézusról, és akkor azt olvassuk az apostolok cselekedeteinek 10. fejezetében, a 44. verstől, Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Péter megszólalt, meg lehetne tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket éppen úgy megkapták, mint mi, és ez után keresztelik meg. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a Szentlélek működött nagy erővel, akkor, amikor még meg sem voltak keresztelve, nem beszélve a bérmálásról. És Péter erre azt mondja, hogy a Szent Lelket éppen úgy megkapták, mint mi. Később a zsidók, akik nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy hát, tartják a keresztség után is, nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy tartani kell a távolságot a nem zsidóktól, akik nem tartják meg a mózesi törvényeket, felelősségre vonták Pétert, hogy hát mit csinált. Ugye azt mondja, körülmetéletlen emberek házában jártál, és ettél velük. És Péter akkor elmondja, hogy mi történt, hogy őt egy látomásban vezette Isten oda Cornélius házába, és akkor azt mondja, 11. fejezet, 15. vers, alig, hogy beszélni kezdtem, leszállt rájuk a Szentlélek, éppen úgy, ahogy mi ránk a kezdet kezdetén. Ez nagyon fontos, ez az éppen úgy, de ez azt jelenti, hogy az első pünkös jelensége ismétlődik, és ezért gyanakszom én, hogy talán az első pünköskor azok a szemmel látható lángnyelvek, vagy füllel hallható szélzúgás, ezek talán inkább csak szimbolikus kifejező eszközök, de semmiképpen nem tartoznak a jelenség lényegéhez. A jelenség lényegéhez azt tartozik, hogy valamilyen látható változás történik a társaságon, aminek során magasztalni kezdik Istent, és nyelveken kezdenek beszélni. A lényeg az, hogy elkezdik magasztalni Isten. Tehát a lényeg az, hogy az Isten dicsősége valamiképpen átüt rajtuk, és láthatóvá válik bennük. Ugye az, hogy elkezdenek tanúságot tenni az Istenről, bennük jelenlevő Istenről. Ez a jelenség lényege. Ugye ennek aztán külső megnyilvánulásai között állandóan azt találjuk azt is, hogy nyelveken szólnak, de az igazságtalan lenne azt mondani, hogy nyelveken szólásban áll a lényeg. De ez egy pentekosztalista, pünkösdista túlzás, mert semmiképpen sem abban áll a lényeg, hanem az egész tanúságtevő életben áll a lényeg. Ez feltétlenül így van, és ez a katolikus felfogás, de ugyanakkor azt sem lehet tagadni, hogy Péter azt mondja, hogy ezek a Kornéliuszék úgy kapták meg a Szent Lelket, mint mi. Tehát, hogy a pünkösd jelenség, ami egyszer föllépett Jeruzsálemben, az nem egyszer mindenkorra megtörtént dolog, hanem ismétlődik. Hát ezen alapszik a bérmálás szentsége, ugye? Itt azonban nem bérmálásról volt szó, hanem arról, hogy a Szentlélek a bérmálást megelőzve, spontán módon kiáradt a jelenlévőkre, még a keresztséget is megelőzte. Elvégre a szentségekkel nem kötjük meg az Istent. A szentségek Isten eszközei, hogy cselekedjen, de nem akadálya a szentség hiánya annak, hogy Isten cselekedjen. Isten szuverén, és a Szentlélek ott húj, ahol akar. Na most akkor azt mondja Péter, ugye, hogy leszállt rájuk a Szentlélek éppen úgy, ahogy mi ránk a kezdetén, eszembe jutottak az Úr szavai, amikor mondta, János csak vízzel keresztel, de ti a Szentlélekben fogtok megkeresztelkedni, vagy megmerülni, ahogy Viktor helyesen mondta, mert megkeresztelkedni szó, a baptizein, ige, ugye az azt jelenti, hogy megmerülni, megmeríteni, passzív alakban, szenvedő alakban megmerülni. Tehát a Szentlélekbe fogtok belemerülni. Ha tehát az Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik is, mint nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy akadályt zördítsek az Isten útjába. És ezzel megnyugszanak, hogy hát a pogányokat is meg lehetett keresztelni. Klasszikus módon az apostolok cselekedetei 19. fejezetében találjuk meg a jelenséget. Ezt is elolvasom, mert ez nagyon szépen kifejezi, hogy miről van szó. Van aztán még a 8. fejezetben is a szamáriaiak megkeresztelkedése után, de ez még jobb, 19. fejezet. Azt mondja, hogy Pál Efezusba érkezett, itt néhány tanítványra akadt. Megkérdezte tőlük, megkaptátok a Szent Lelket, amikor hittetek? Nem is hallottuk, hogy van Szent Lélek, felelték. Mire keresztelkedtetek? Kérdezte ismét. Ez gyanús volt nekik, mert az első keresztények mindjárt megbírmálták, akik megkereszteltek. Tehát én azt, hogy nem kapta meg a Szent Lelket. Azt mondja, mire keresztelkedtetek? Ezt válaszolták János keresztségére. János a bűnbánat keresztségével keresztelt, magyarázta Pál. A népet meg arra biztatta, hogy higgyenek abban, aki utána jön, azaz Jézusban. Ezt hallva megkeresztelkedtek Jézus nevére. A magyar fordítás kínlódik a nyelvtani formákkal, mert ugye megkeresztelkedni annyi bemerítkedni. Bemerítkedtek Jézus nevébe, ha szó szerint fordítjuk a görög szöveget. Ugye, de ezt hát próbálja valahogy visszaadni. Ezután, tehát először meg voltak keresztelve, de ez már a Jézusi keresztség, nem a Jánosi keresztség, a keresztség szentsége, megkapták. Ezután, olvassuk tovább, Pál rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek, megkapták a nyelvek adományát és profétáltak. Ez a bérmálás. Pál rájuk tette a kezét, és imádkozott, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, erre leszállt rájuk a Szentlélek, és mindjárt külső jelekben is megnyilvánult, tanúságot tettek, nyelveken szóltak és prófétáltak. Ez nagyon fontos, testvérek, hogy a bérmálás erre irányul, a tanúságtételre, tehát annak külsőleg is meg kell nyilvánulnia. Ha valaki meg van bérmálva, és a bérmálását elteszi egy vízhatlan dobozba, hogy nehogy valami zavarja, és nehogy valami baja legyen, az a bérmálás kegyelmeivel nem él. A bérmálás kegyelmeivel az él, aki tanúságot tesz. Ugyanakkor azonban azt is látjuk, ugye láttuk a 10. fejezetben, hogy olyanokra is leszáll a Szentlélek hasonló erővel, akik még nincsenek megbérmálva, sőt megkeresztelve sem, és mégis előzheti a bérmálási kegyelem a bérmálás szentségét, amire van elég sok példa a Szentségtanban, hogy valaki nincs megkeresztelve, de a vágykeresztség, akár egy burkolt vágykeresztség révén azért üdvözülhet. Vagy valaki nem tud meggyónni, de a tökéletes bánat révén azért elnyeri bűnei bocsánatát. Vagy valaki nem tud ténylegesen áldozni, de lelki áldozás, a szentáldozás vágya révén részesülhet a szentáldozás kegyelmeiben. Ugyanez a helyzet a bérmálással is. Protestáns testvérek, akiknek a körében az egész pünkös mozgalom kitört, ők nem voltak érvényesen megbérmálva, de vágyódtak a Szentlélekre, vágyódtak arra a kegyelemre, amit a bérmálás közvetít, és megkapták. A szentségek kegyelmei így is hathatnak, amikor a tényleges szentségfelvétel nem történik meg, de megvan az emberben a vágy azután a kegyelem után. Istent nem köti meg, még egyszer mondom, a szentségek hiánya, bennünket köt a szentség, mint egy eszköz, mint egy Jézustól rendelt eszköz, amit adnunk kell a megfelelő helyzetben, de Istent nem korlátozzuk, nem tudjuk korlátozni, Szentlélek ott fúj, ahol akar. Ezért nem kell csodálkozni, hogy protestánsok körében tört ki először a Szentlélek külső ajándékainak, tapasztalható ajándékainak ez a nagy megújulása. Ugyanakkor mutattam azt, hogy a katolikus egyház is vágyódott utána. 1967. február 18-áról 19-ére, szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt az, amit elbeszéltem. A Pennsylvania állambeli Pittsburgh Duquesne Egyetemének hallgatói között kitört pünkösdi jelenségek, a Duquesne Weekend, ahogy nevezik, a katolikus karizmatikus megújulás születésnapja. Ezek az egyetemisták és oktatók nagyon hamar megtelefonálták azt, ami történt velük más egyetembeli barátjaiknak. Hamarosan a South Bend-i Notre Dame katolikus egyetem hallgatói is érdeklődni kezdtek. Hasonló történt aztán a Michigani állami egyetem hallgatóival, illetőleg ott az egyetemi lelkészségen dolgozó fiatalemberekkel, Ralph Martinnal és Steve Clarkkal, és ezek is hamarosan részesedtek hasonló tapasztalatokban. Elterjedt a jelenség az egyetemista fiatalok között, hamarosan átvették szerzetesek, papok, plébániákon kezdett terjedni, és nem maradt a jelenség az Egyesült Államokhoz kötve, hanem végig terjedt egész Európán és az egész világon. Milliókat érintett meg ez a jelenségcsoport most már. A Szentatya nagyon barátságos iránta, Ratzinger bíboros, a hittani kongregáció prefektusa szintén. A Szentszék hivatalosan elismerte a katolikus karizmatikus megújulásnak több szervezetét, ami közül legfontosabb az ICRE, International Catholic Charismatic Renewal Services jóváhagyása, ami egy nemzetközi koordinatív és informatív szerve a karizmatikus megújulásnak. Nem valamiféle főnökség, ezt nem szabad, a mi főnökeink, a püspökök továbbra is nem változott meg az egyház hierarchikus rendje, nem erről van szó, hanem arról, hogy létrejött egy ilyen szervezet, amelyik nagy tekintéllyel rendelkezik azért a világ szerte a karizmatikus megújulásban. Ezt a Szentszék most már hivatalosan jóvá hagyta, ugyanígy jóvá hagyta a francia alapítású Emmanuel közösséget, Szentszék, tehát egész világra szóló nemzetközi érvényű jóváhagyást kapta, és ugyanígy jóvá hagyta a Szentszék a katolikus karizmatikus közösségeknek egy bizonyos nemzetközi szervezetét, szövetségét. Tehát három ilyen nemzetközi jóváhagyásról tudok, és ez a három azt bizonyítja, hogy most már ez a megújulási mozgalom hivatalos elismerést nyert az egyháztól. Sokáig ez a hivatalos elismerés hiányzott, volt néhány biztató szó 6. Pál pápától, aztán volt néhány biztató szó 2. János Pál pápától, de most már biztató szavaknál több van, most már hivatalos elismerés van, amire hivatkozni lehet, és ezen kívül nagyon sok olyan karizmatikus szervezet van, amelyik egyházmegyei elismerést nyert, tehát püspökségi szinten kapta meg a jóváhagyást. Saját találkozásom ezzel a karizmatikus megújulással, ez 1978-ra datálódik, úgyhogy 77-ben kezdtem el óhajtani. Engem 69-ben szenteltek pappá, és elég sok frusztráció ért az első papi éveimben, mert valahogy nem működött úgy, sem a személyes keresztény hitéletem, sem pedig a papi szolgálatom nem működött úgy, ahogy én szerettem volna, hogy működjék. Nem, sok mindenben csalódtam, sok mindent nem úgy képzeltem, és nem arról van szó, hogy azzal küzdöttem volna, hogy elhagyom a papi szolgálatot, mint ahogy sokan tették, tehát nem erről volt szó, de valahogy egy olyan eléggé reménytelen erőködésnek tűnt nekem. Mind a személyes keresztény élet, mind pedig a papi szolgálat. És akkor történt aztán, hogy kezdtek jönni kósza hírek a Magyarországra is behatolt karizmatikus mozgalomról. Ennek az egyik neves mozzanata az volt, amikor az egyik barátomat, a Kárpáti Sanyit Kiskunfélegyházára helyezték. Nem az itteni templomba, hanem a másik templomba, a Kétségi templomba, és ott hát meglátogattuk őt. Én akkor Mátyásföldön voltam káplán, és volt egy, az ifjúsági biblia csoportban volt egy lány, akinek volt egy Skodája, és ezen a Skodán lejöttünk, hogy a Sanyival találkozzunk, és bementünk a plébánia épületbe, a plébánia egy emeletes épület, megindultunk fölfelé, a Kárpáti Sanyi szobája felé, és hogy mi megyünk fölfelé, de ugyanakkor velünk szemben lefelé a lépcsőn egy másik menet vonult, csodálkozva láttam, hogy éppen kifogtuk, hogy ez nem más, mint a káptalani helynök, az egyházmegye akkori vezetője, mert akkor éppen püspöki széküresedés volt, Mihály József, akkori káptalani helynök, jött lefelé, vele a püspöki titkár, meg nem tudom én még kicsoda, szertartó, és a plébános, ugye a helyi plébános, akkor kísérte ki őket valamiféle látogatás végén, hát ott a zavarban a lépcsőházban kezet fogtunk, de hát minek ez a fáklyás menet, hogy kerültünk mi egy ilyen dolog közepébe. Fölmentünk szépen a Sanyi szobájába, Sanyi egy idő múlva körülnézett, és visszatért a hírrel, hogy hát a Nagy Sanyi miatt voltak itt. A Nagy Sanyi pedig az egy másik évfolyamtársam volt, akivel együtt szenteltek pappá, és az itt ennek a plébániának a területén volt káplán. A Nagy Sanyi miatt voltak itt, hát mi volt? Hát ezt mindig csinált karizmatikus mozgalmat, és feljelentették. És azt jöttek kivizsgálni. Na hát aztán kivizsgálták, nem lett semmi baja a Nagy Sanyinak emiatt, de akkor még csóváltam is a fejemet, mert ilyeneket mondtak róla, hogy 3 órát imádkoznak egyfolytában a fiatalokkal. Hallottam, hogy mégis ott várnak. 3 órát imádkozni egyfolytában. Na, én nem is foglalkoztam a Nagy Sanyival, ugye, de azért tudtam, hogy van. Tudtam, hogy itt van valami. És hát nem sokkal ezután kaptam egy kis, hogy is volt ez, kaptam egy kis. Ja, és aztán jöttek a hírek különböző emberekről, még korábban is, hogy ez meg az megkapta a nyelvek adományát. Ez itt járt, ez ott járt, és megkapta a nyelvek adományát. És hát ez a dolog úgy ott volt úgy a tudatom hátterében. Máskor hírek között olvastam, hogy a katolikus karizmatikus mozgalom ezt meg esetleg. Nem tudtam, hogy mi az, de olvastam róla. Tudtam, hogy van, nem érdekelt, de tudtam, hogy van. A tudatom hátterében azért ott volt. De nagyon meg tudom érteni azokat az embereket, akik ugye tudomásul veszik, hogy van, de nem foglalkoznak vele túlságosan, mert mert van az emberben egy ilyen elhárító mechanizmus, hogy ne járjon a végére, meg az elnevezés is szerencsétlen, hogy a karizmákról nevezték el, és sokkal inkább lényegre törő lenne, hogyha a Pünkösdről lenne elnevezve Szűrenc Bíboros ajánlotta így, hogy Pünkösdi megújulásnak mondjuk inkább, mint karizmatikus megújulásnak. Tehát ezen már nem lehet segíteni, mert bizonyos kifejezések benne vannak a köztudatban, most már ezt nem lehet megváltoztatni. Tehát sokkal inkább a Pünkösdről van szó, mint az egyes karizmákról, magáról a Pünkösdnek a megtapasztalásán. Na jó, mindegy, szóval így voltam én 1976 őszén, hogy tudtam, hogy van, de olyan kevésbé lázas betegségem, és ahogy feküdtem, hát olvastam, elkértem a plébánosomtól Szűrenc Bíborosnak az Új Pünkös című könyvét. És ebben az Új Pünkös című könyvben le volt írva a Düken Weekend egészen röviden, nem olyan részletesen, ahogy én most elbeszéltem, és még sokkal részletesebben is el tudnám beszélni ennek a tapasztalatait, hanem egészen röviden le volt írva, és akkor megértettem, hogy ez értelmiségiek, egyetemi hallgatók között valami spontán fellépett megtapasztalása volt, misztikus megtapasztalása volt Isten jelenlétének és szeretetének, aztán még csak ez egy jó dolog. Ezt korábban nekem senki sem mondta, hogy ez valami ilyesmivel jár. Nem gondoltam rá. Hát ez egy jó dolog, hát erre van szükség, Isten jelenlétének és szeretetének megtapasztalására. Tehát erre én mindig vágyottam is. Azért olvastam a misztikusokat, Avilai Szenterét azért forgattam, mert ott arról volt szó, hogy az Isten szeretetét meg lehet tapasztalni, és engem ez érdekel. Ez egy jó dolog. 1977 tavaszától kezdve elkezdtem a dologra vágyódni. De a vágyódás nem vezetett el odáig, az ember gőzös. Itt van a második elzárkózat. Nem vezetett el odáig, hogy eljöttem volna a Nagysanyihoz, és megkérdeztem volna, hogy te mi is volt vele. Mi is történt vele? Idáig nem jutottam el. Hanem azt gondoltam, hogy ha megtörténhetett azokkal az amerikaiakkal, hát akkor velük is megtörténhet. Hát mikor történik már? Egyre többet prédikáltam erről, hogy ilyen dolgok lehetségesek, hogy a Pünkös kegyelme, a Szentlélek keresztség az van, de azt, hogy oda mentem volna, hogy hát akkor légy szíves, imádkozzál, értem is, hogy ez velem is megtörténjen, mondjuk ez nem jutott eszembe. Na de aztán Isten szövegette a maga szálait, és egyszer csak bevetődtünk ennek a kislánynak a Skodáján, egyszer a másik kiskunfélegyházi plébániára, aminek a területén most vagyunk, bementünk a Nagysanyi atyához, és azért akkor kicsit rákérdeztünk, hogy tulajdonképpen mi is van, és elkezdte a dolog piszkálni a csőrünket. Ő is látta, hogy érdeklődünk, mikor legközelebb erre jártunk, akkor csak beugrottunk hozzá, mi Apátfalvára mentünk egy másik papot meglátogatni, a Fodor Bandi, de egyszer csak azt tettük észre, hogy a Nagysanyi is a kocsiába vetette magát, és utánunk jön. És ott Apátfalván a Nagysanyi lerohant bennünket, hogy adjuk át az életünket Jézus Krisztusnak. De elég sok mindent csinált ő egy olyan forgatókönyv szerint, amit egy református lelkésztől tanult, és elég sok olyan irodalmat is terjesztett, amit én nem terjesztettem volna a gáltalanul katolikusok között. Ezt nem tudta itt megkülönböztetni a helyeset, a helytelent, ez egy kicsit zavart engem. De tény az, hogy mi öten voltunk ott, és mind az öten hoztunk egy tudatos döntést, hogy átadjuk az életünket Jézus Krisztusnak. Engem csak az zavart, hogy a Sanyi ezt végigcsináltatta velem, annak ellenére, hogy én már korábban is megtettem ezt. És pedig éppen itt Félegyházán, a másik Sanyinak, a Kárpáti Sanyinak a gyóntató székében, mert ott gyóntam meg a Sanyinál, és őneki kellett mennie gyóntatni éppen, mikor nála jártam, hát mondtam, jó, akkor meggyóntatnál az a gyóntató székben, bementem a gyógytatószékbe, meggyógyultam, és azt mondtam, hogy Sanyi, most ki tudom mondani, hogy az egész életemet átadom Jézus Krisztusnak. Egyszer azelőtt úgy féltem, mondom, hogy az egészet, hát örül az ember, ha egy kicsit tud változni pozitív irányba. Mi az, hogy az egészet? Hát az egy irreális ígéret, hát mi az, hogy egészet? De akkor olyan állapotba kerültem, hogy azt mondom, hogy én most ezt ki tudom mondani, és az egész életemet átadom Jézus Krisztusnak. Na és aztán megkaptam a feloldozást, aztán mise után visszamentünk a Sanyi szobájába, volt ott egy vendég is, és együtt imádkoztunk. Ott volt a Mária is, akinek a kocsiján jöttünk, és együtt imádkoztunk. És amikor imádkoztunk, akkor elkezdtem dicsőíteni Isten. Ez soha nem történt még velem, hogy mások előtt kimertem volna mondani, hogy dicsőítem Isten. Ez voltak éppen, hát ez már a Szentlélek keresztség megnyilvánulása, ugye, hogy mások előtt az ember dicsőíti Isten. Nagy örömmel mertem dicsőíteni. Dicsőség neked, Uram, dicsőség neked, Uram. Ezt mertem mondani mások előtt, hát ez nagy áttörés volt nekem. És ahogy ezt folytattam, mind nagyobb örömmel, és az volt az érzésem, hogy ezt tovább folytatom, akkor mindjárt nyelveken fog szólni. Jaj, ettől úgy megijedtem, hogy elhallgattam, és nem folytattam tovább. Mire a Kárpáti Sanyi? Nem mindenki ismeri, hogy akkor még nem volt szakálla, de a stílusa már akkor is szakállas volt, mert azt mondta, hogy nem járt messze az Isten országától. Folyamatosan kell dicsőíteni az Urat. Na hát egyiben maradtunk, de másnap reggel én letérdeltem a szobába, és azt mondtam, most egyedül vagyunk, most ki fogom mondani. És ki is mondtam, először annyiból állt a nyelvimám, hogy ó. Aztán később még más szótagok is jöttek hozzá, és egy idő múlva folyamatosan kezdtem nyelveken dicsőíteni Isten, de ez nem volt túl érdekes, mert nem járt vele semmiféle érzelmi fölhangoltság, és azt egy idő múlva el is vesztettem a kedvemet, és abba hagytam. És ebben az állapotban mentünk be a Nagysanyival Apátszalvára, ott aztán szörnyen meg kellett térni, mert ugye olyan életgyónást végeztetett velünk, hogy életünk minden bűnét valljuk meg. Mondom, de én tegnap végeztem egy ilyen életgyónást. Nem baj, azért végezzem el nála is. Szóval nem volt fölmentés a szertartás alól. Ugye ő tanult egy forgatókönyvet, és azt könnyörtelenül végigcsinálta velünk. De hát aztán feloldozott, és akkor most már ezek után ugye most már át van adva az életünk. És az a négy fiatal, aki velem volt, az nagyon boldog volt, én is örültem velük, és aztán hazamentünk, de később ugye csak előálltam azzal, hogy én tudok nyelveken imádkozni mások előtt is, és vagy nem is később, talán már tudták is azt akkor, és aztán hát úgy vártuk azt, hogy mikor fog ez az adomány egy kicsit jobban elterjedni. Nekem csak az nem tetszett az egészben, ezt jegyezzétek meg testvérek, hogy Istennél nincsenek játékszabályok, hogy ezt így adom, ezt úgy adom, ez is van a csomagban, az is van a csomagban. Nem olyan egyformák azok a csomagok. Isten mindenkivel külön egyénileg bánik. Tehát nekem az, hogy néhányszor ugyan átéltem egy bizonyos felszabadult örömet, de ez nem volt több, mint egy pszichológiai fölhangoltság, és nem találtam sehol se azt a mennyből szálló tüzet. Azt pedig én nagyon vártam, még korábban mondtam a Kárpáti Sanyinak egy lelkigyakorlat végén, jó barátok voltunk, egy lelkigyakorlat végén, hogy én még mindig csak várom a tüzet. Nos, ezek a jelenségek, tehát úgy megjelentek közöttünk, de még mindig valahogy valami olyan kielégítetlen várakozás volt bennem, és ahogy tovább teltek a napok, egyszer az volt, hogy menjünk el a Nagysanyihoz. Még egyszer. Lejöttünk ide félegyházzal, itteni plébániára. Sanyi örült a látogatásunknak, és a kedvünkért összetrombitálta a csoportját. Néhány fiatalt összeszedett, és akkor kezdtünk együtt imádkozni. Nem voltam nagyon elragadtatva az imájuktól, és olyan szóval föntartásaim voltak akkor is. Tény azonban, hogy volt egy pillanat, amikor az ima közben egy ilyen villámló öröm járt át. Egy teljesen váratlan dolog, úgy fölizzott bennünk, csak egy pillanatig tartott. Na, aztán hazamentünk, Mária Skodáján minket kitett Mátyásföldön, ő maga pedig, bár ő mátyásföldi volt, fölment Gödöllőig, hogy hazavigyen egy kislányt, az Esztikét, aki a legfiatalabb volt közöttünk. És amikor másnap, egy szerdai napon történt, szerd este jöttünk haza, másnap csütörtökön este a mise után bejön a sekrestjébe a Mária, és azt mondja, hogy dicsőség az Úrnak, Esztike tegnap megkapta a szent lelket. Ez az történt, hogy amikor őt hazavitte, és ki kellett volna szállni Gödöllőn a kocsiból, akkor az Esztike ahelyett, hogy kiszállt volna, azt mondta, te Mara, én ma olyan sokat kaptam, és utána elkezdett nyelveken imádkozni. Na hát ez aztán nagy öröm volt, de még mindig nem történt meg az, ami olyan egészen spontán és felülről jövő lett volna, ellenben átmentünk utána imádkozni az én szobámba, ez volt 1978. május 13-án csütörtökön, ott a szobában elkezdtünk imádkozni, ott áradt ki a Szentlélek öröme. Egy fantasztikus öröm, amelyik egyenesen a mennyből jött, sorra nyelveken imádkoztunk, dicsőítettük az Urat, mindenki boldog volt, mindenkinek fülig ért a szája, és az a jelenség járt vele, amit tegnap mondta, vagy délelőtt mondtam a Peti Gallagher és a David Mangas, hogy te is, én is. Az, hogy a másik arcán látom, hogy ő benne is ugyanaz játszódik le, ami benne. Ez rendkívül fontos, azt hiszem az egész élménynek ez egy rendkívül fontos mozzanata, hogy érzem a szent lelket nem csak magamban, hanem a másikban is. És akkor ez volt ez a mosoly. Ott volt ezenben egy házaspár, aki kimaradt az egészből, aki nem adta át az életét Jézus Krisztusnak, de nem volt ilyen várat, hogy így néztek minket. Azok nem értek. Akkor én írtam egy lapot a Sanyinak másnap pénteken, hogy május 13-án megérkezett a tűz. Sanyi megkapta a lapot hétfőn, ugye borzasztó boldog lett tőle, akkor ő is jött át a Nagy Sanyiékhoz a plébániára, hogy imádkozzanak érte, és hogy megkapja a szent lelket, aztán otthon kezdett nyelveken imádkozni, hogy nem hitte el, hogy igazi. Másnap kedden eljött hozzánk, megjelent váratlanul most ő nálunk, a Kárpáti-Sanyi Mátyásföldön, és ahogy átjöttünk Bibliaóra után a szobámba, ott kezdtünk imádkozni, Sanyi mondott egy írtó, hosszú imád, akkor még nem volt szakálla, de szakállas imád. Uram, hogy add nekem a szent lelket, nem a Szentlélek adományait kérem, hanem a szent lelket magát. Szóval jól megmagyarázta Istennek, hogy az ő most helyes szándékkal kéri, és minden, de ennek ellenére kiárat rá a szent lélek, mert borzasztóan boldog lett, mi rátettük a kezünket, és kértük, ez a kézrátétel testvérek, ez nehogy valaki félre, és ez nem azonos a püspök kézrátételében, semmi más, mint egy gesztus, az imádságnak egy kifejező gesztusa, nem tulajdonítunk neki semmilyen rendkívüli szükségességet, nagyon jól tudjuk, hogy hát a Peti Gallagher például az oltári szentség előtt térdelve részesült ebben az adományban, nem tette rá senki a kezét, én rám sem tette senki a kezét, amikor a nyelvek adományát megkapta, nem tulajdonítunk ennek ilyen jelentőséget, de segíthet abban, hogy hát érezzük azt, hogy belülünk, ugye az Isten ereje árad át a másikba. Egy szimbolikus gesztus csupán, bizonyos helyzetekben ezek szakramentális dolgok, bizonyos esetekben az egyház alkalmazza ezt a kézrátételt, akár a szentmisében is a papi készföltétel az epiklézisnél, a Szentlélek hívásánál, ugyanúgy a bérmáló püspök készföltétel a megbérmától. Ez nem ez akar lenni, nagyon jól tudjuk, hogy nem ez. Ez a magánimának egy egyszerű gesztusa, de akkor oda özönlöttünk a Sanyihoz, és rátettük a kezünket, Sanyi pedig elkezdett nyelveket imádkozni, nagyon boldog volt, nevetett, és imádkozott, és dicsérte az Urat, és mondta, bocsáss meg Uram, de olyan múr is ez. Nagyon nagy öröm volt egy darabig, volt, aki az asztalt verte örömében. Ugyanakkor voltak olyanok is, akik ellenálltak ennek a tapasztalatnak, akik most már tudom, hogy semmi baj nem volt velük, csak van, aki ezt szelidebb formában kapja meg, nem kap hirtelen ilyen nagy örömet. Mi azonban, mivel megkaptuk, egy darabig olyan boldogság volt imádkozni, emlékszem, hogy mindig csak azt vártam, hogy mikor lesz már este, és jönnek a többiek és imádkozunk. Ez volt a nagy várakozás a Szentlélekkel együtt. Hát Istennel jó lesz lenni egy örökké valóságban, és nem fogjuk megunni. Valami ilyenkor megmutat abból, hogy vele csak ugyan jó lenni. Na csak aztán, amit én nem tanultam meg, ugye az volt, hogy hát ettől még azért az embernek meg kell tanulni klasszikus módon helytállni, önmegtagadást gyakorolni, meg kell tanulni kitartani az imádságban akkor is, amikor nincs hozzá kedve, és így tovább, és így tovább. A nagy öröm nem tartott sokáig, néhány hónapig tartott, és aztán jöttek bizony megpróbáltatások, jöttek olyan kérdések, hogy miért nem működik jobban, nagyobb erővel köztünk a Szentlélek, és elég sok kínlódás jött. Körülbelül 10 évre teszem a kínlódás idejét, amíg kerestem a választ ezekre a kérdésekre. Később úgy egyszerűsítettem a dolgot, hogy végtelenül egyszerű dologról van szó. Az embernek hittel el kell fogadni a Szentlélek erejét és ajándékait, de ugyanakkor a saját erejével, állandóan erejének teljes bevetésével, aszketikusan kell élnie, önmagát megtagadva kell törekednie az erényekre, úgy, ahogy ez a nagykönyvekben meg van írva időben. Tehát nincs egy ilyen, hogy van egy első szakasz, amikor aszkézis van, és van egy második szakasz, amikor misztika van, hanem az első szakaszban is, meg a második szakaszban is van aszkézis is, meg misztika is. Ez az igazság, hogy a kettő együtt van. Kettő didaktikailag szét lehet választani, de nem szabad időben szétválasztani, mert akkor egy örömtelen kereszténységet hirdetünk. Általában a kezdetben van egy nagy öröm, egy feltörő öröm, utána újra tapasztaljuk a nehézségeinket azért, hogy megtanuljunk azokkal megküzdeni, és egy idő múlva aztán megindul az ember úgy fölfelé, hogy lassan már győzelmet is arat a saját gyöngeségei. Én jobb nem lettem ettől a tapasztalattól, én ezt egészen biztosan tudom, de valami egészen mást kaptam, nem azt, hogy jobb lettem, hanem azt kaptam miatta, hogy merek hinni annak, hogy